hogy beengedi mondjuk, és amiket én tudok, bár ilyen részletekben menő szerződéseket nem ismerem, de hogy visszafogott áron engedi be bérelni helyet a pláza az ifjúságirodákat, ez azt jelzi, hogy igen, hát az ő érdeke a plázája a profit, és egyébként meg lehet szólítani ennek farvizén, vagy oldalvizén, vagy akár fővizén a fiatalokat, hiszen ott van egy olyan ifjúságiroda, egy szolgáltató.
Sok ilyen felismert érdeket tudunk is, mert azért, hogyha mondjuk ugyancsak olyan pozitívként lehet mondani, ismerek egy csomó kis települést, ahol kifejezetten elég erős ifjúsági, hogy részvétel van az önkormányzatban, meg az ottani közéletben, mert a falu fölismerte azt, ami a nagyon magától értetődő, a falu megtartó képessége azon múlik, hogy hogyan bánik az ottani fiatalokkal.
Úgy van.
És ennek következtében a faluk adnak egy csomó, hogy tetszik, számmal, nagyon szép számmal vannak ilyenek Magyarországon, akik ezt fölismerve nagyszerűen működnek, és ez a felismerés nem terjed szélesebben, vagy tulajdonképpen ilyen kényszeres helyzetekben működik csak.
Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben azért én is azt gondolom, hogy most nyilván nincs rá lehetőség, hogy elővegyünk egy Magyarország térképet, és akkor jól leszúrogassunk rajzszögeket bele, de hogy azért egy csomó ilyen település van, és ugye a bizonyos településfejlesztőktől én azt hallottam aztán, hogy ez így van, vagy nem így van, azt nem tudom, hogy ugye a falvak úgy alakultak ki annó, hogy az egynapi megművelhető járóföldet egy falu művelte, ugye? És akkor a következő falu a következő kvázikör. De hogy már a gépesítés elterjedésével egyszerűen nagyobb lett a járóföld, óhatatlanul kevesebb falu lesz, és ha a fejünk tetejére állunk is, kevesebb település lesz a mai 3200-nál. Azt mondják, hogy a 15. században a mai Magyarország területén olyan 20-10 000 település volt. Ugye Nógrádban én tudok konkrét példákat is mondani erre. Tehát, hogy csökken a település szám, akkor is csökken, hogyha egyébként minden falunak a főterét befedjük díszkővel és szökőkutat rakunk oda, mint hogy bizonyos települések sajnos, ha tetszik, hanem el fognak tűnni, és hát bizonyos településeken jól látszik, ahol amelyik nem zárta be a bölcsödéjét, nem zárta be az óvodáját, nem zárta be esetleg az iskoláját, vagy kisváros, ahol egyébként nyitottak mondjuk anyaotthon, tehát ilyen települést is tudok, ahol ifjúsági közösségi tér született, tehát nem hogy a trend elment, hanem direkt a trend ellen, azokra jól látszik, hogy növekednek is akár a kis települések létszáma, de hogy a vonzás körzeté az biztos, tehát hogy járnak oda a környékbeli egyébként elnéptelendő falvak gyerekei, vagy szülői gyerekei oda járnak oviba, hát hova máshova járjanak, a saját településen már nincsen.
Érdekesebb mondani, hogy ha így gondolok, akkor gyakorlatilag mindenki, aki felismeri ilyen összefüggéseket, az egy kicsit a jövőt előlegezi meg, egy kicsit hosszabb távon tud működni. Igen. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy ha okosan gondolkodunk, hogy az ifjúság ilyen szempontból abban a napi működésben, ahol most is jelen van, a ma működ kiszámítható és felismerhető az ő érdeke és az ő mozgása, az igazán társadalom szervező, úgy tetszik, fejlesztő, úgy tetszik, társadalmat növelő, vagy képességeit, lehetőségeit növelő következményekkel járhat, jól gondolom?
Hát nincs vitánk, csak most éppen a Sándor György idézet jutott eszembe, ugye, igen. A fiatalok, tiétek a jövő, régen úgy volt, hogy a miénk lesz, tehát hogy hát hogy ne, hát mindig az övék a jövő, vagy szó, hogy erre, hát erről beszélünk, nem?
Kapocsi Ifjúság Segítő Magazinban Nagy Ádámmal kezdtünk el beszélgetni, mégpedig arról a nagyon izgalmas helyzetről, hogy nincs ifjúságról az elmúlt időben legalábbis, nem nagyon lehetett hallani, vagy nagyon keveset lehetett hallani. Talán csak annyit lehet hallani, hogyha egy-egy ilyen hír megjelenik ifjúságról, akkor szakemberek lázasan elkezdik keresni, hogy abban mi az üzenet, mert most éppen a mai napon a Magyar Hírlapban lehetett olvasni, a államtitkár asszony nyilatkozott például a családról és az ifjúságról, és azt mondta, hogy ennek az évnek tulajdonképpen a kiemelt témája lesz az ifjúságügy.
Szuper.
És azt gondolom, hogy akkor, mint ifjúsági szakember, mit gondolsz te erről?
Hát borzasztóan örülök. Attól félek, hogy ez annak is az elismerése, hogy a tavalyi meg az előtte lévő évek nem kiemelt témája volt, vagy nem volt kiemelt témája az ifjúságügy. De ha ez idén másképp lesz, hát szuper, vágjunk neki így a 2015-ös évnek.
Az előző beszélgetések összefüggésében tudnék, azt szeretném megvizsgálni, mi van egyébként, mert ugye azt tudom, ilyen szavakat lehet mondani, van egy a ifjúságügyben megjelenő, úgy tetszik, kifejezések, mint Nemzeti Ifjúsági Tanács, van ilyen ISEF, vagy Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Cselekvési Tervek, ilyeneket lehet felsorolni, de ezek egyike sem, hogy is mondjam, csak rázza meg a közéletet.
Hát közéletet nem, de az mondjuk sose fogja. Meg ezek ráadásul a struktúra nagyon különböző szintjein lévő, és nagyon különböző módon komolyan veendő dolgok. Tehát mondjuk az ISEF nem egy komolyan veendő vasszizdasz, az ISEF az egy a minisztériumok vagy a kormányzat háttér egyeztető szervezete, ahova egyébként beengednek néhány civilt, amikor és akiket tetszik. Hát ez nyilván nem egy legitim civil kormányzati párbeszéd, amire egyébként szükség lenne. Tehát
amit szültünk az előző részben egy kicsit, hogy talán ez kicsit nem nagyon van.
Hát ez nem, ez mondjuk így, egy kicsit nem nagyon van valóban. Az ISEF ilyen szempontból komolytalan, nem egy olyan legitim egyeztetési rendszer, ahol a civilek megválasztják a saját delegátjaikat, ahol témákat javasolhatnak, tehát hogy ugye tényleg a gyerekszegénységtől kezdve az internetadón át a sok-sok minden, akár a 2015-ös költségvetésig, hát ezek hogy nem sose kerülnek az ISZEF
papírrendjére. De van egy nemzeti ifjúsági tanács, az viszont az ifjúságú szereplőkről.
Igen, van is, meg nincs is, mert ugye jogi értelemben a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot két éve nem jegyzi be a magyar bíróság jogerősen, ami bizonyos értelemben szerintem a hát mondjuk azon demokratikus önszerveződési elvek megcsúfolása azért, ami mellett mégiscsak Magyarország mintha letette volna a garast, másfelől meg jól látszik, hogy milyen, tehát összeáll 50-100, mikor hány civil szervezet, hogy ők együtt akarnak működni, ennek a jogi formáját egyszerűen nem lehet megadni, tehát hogy milyen bonyolult és bürokratikus Magyarországon ma egyesületet, szövetséget beegyezni, de facto értelemben a Nemzeti Ifjúsági Tanács létezik, mert hát azt senki nem akadályozhatja meg ma még, hogy egyébként civil szervezetek együttműködjenek, tehát van neki elnöke, elnöksége.
Csak jogilag nem, még
jogilag nem létezik, meg hát kicsi a, hogy mondjam, az érdekérvényesítő akarata és képesség az meglehetősen csekély. Tehát, hogy már én nem vagyok a Nemzeti Ifjúsági Tanács, és ki vagyok én, hogy tanácsokat adjak neki, de hát bizony azért volt itt egy csomó ügy az elmúlt két évben, ugye itt két éve nagy csinadratával alakult ez a dolog, aminél bizony az asztalt erősen meg kellett volna csapkodni, hogy na ez így nem jó és nem
lehet. Mi is adtunk mikrofont nekik, és beszélhettünk róla az induláskor, és azóta nem nagyon sikerült meghívni, mert nem hallottunk semmilyen fajta állásfoglalást, amitől érdemes lett volna a véleményüket kifejtetni.
Hát, bizony pedig, hát itt ne felejtsük, hogy hány és hány olyan dolog már az emlegetett internetadótól kezdve, akár ugye a uniós biztos Herce-Hurcán keresztül.
Még az ugye, egyetemi mozgások, amikor...
Az egyetem, így van, a középiskolák, mostani radikális, a gimnáziumok radikális megcsonkítása, de akár csak a két tanyelvi iskoláktól kezdve.
Vagy tehát, a külföldre ment fiatalok.
A külföldre ment, hát annyi-annyi tényleg téma lenne, amiben meg kellene szólalni, és nyilván lépésről lépésre lehetne ugyanúgy a médiában megjelenni, tehát valószínűleg az első nem biztos, hogy bekerülne a napilapok címoldalára, de a 12. már talán. Hát ilyen megszólások meglehetősen csekély számban történnek, és csekély az érdekérvényesítő akarat is ebben az értelemben, mert hogy valamiknek egy 11 pontos programja, amiből legalább 8-9 azzal foglalkozik, hogy mi az, amit a kormánnyal szemben kapcsolatban el akar érni. Már itt emlegettük az ifjúsági törvényt, az ifjúság segítők, tehát az ezzel foglalkozó szakma, a fiatalokkal foglalkozó egyik szakma helyzete, a képzés, a munkaerőpiaci pozíciók, stb. 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 Tehát ezeknél mind hetente egyszer verni kéne legalább az asztalt, vagy a ajtót, vagy a nem tudom mit a kormánynál, hogy hello, erről mikor beszélünk, hát ebből egy picit attraktívabb szerepet kellene vállalni, de mondom, hát ki vagyok én, hogy a NIT helyében.
De mondtad itt a kormányt, a kormánynak van egy, hogy ez nem csak a kormánynak, hanem a szerintem ez a parlament fogadta a nemzeti ifjúsági stratégiát. És ez egy nagy keret, úgy feladatrendszer, hogy teszik összefüggési rendszer, aminek különböző cselekvési terveit kellene megvalósítani a kormánynak.
Nem is az ifjúsági stratégiában egy kicsit elfogult vagyok, úgyhogy kérlek téged, hogy te is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vonjon belőle gyököt, mert hogy én ebben részt vettem ennek a megalkotásában. Uh-huh. Ez ugye egy 15 éves keretprogram 2009-24 között, és alapvetően ugye csak a célokat jelöli ki, hát 15 éves társadalmi tervezésnél nyilván nem lehet azt mondani, hogy és egyébként ez a feladat ekkor valósuljon meg, és ennyi pénz van rá, és ez a miniszter a felelős, de a célokat, a beavatkozási területeket, 9 ilyen beavatkozási területet talált, nevezett meg, és aztán 88 olyan konkrét indikátort, ami mellett mérhetőek a cselekvések. Hát fogalmazunk finoman úgy, hogy szerintem ugye most telt le a harmada ennek, hogy időarányosan nem sikerült teljesíteni egyelőre a nemzetiségi
stratégiát. Erről beszéltük az első dekádokban, amikor arról beszéltük, hogy végül is egy ilyenfajta keretrendszer mögött, ha ott van a döntéshozó, ott van benne mögött a politika, akkor ez a dolog hát, működik.
Hát kéne, persze, kell hozzá ugye döntéshozói akarat, leginkább talán ez a legfontosabb, és akkor nyilván ezt időzőjelben apró pénzre kell váltani, jogszabályra, tényleges forrásra, tehát ténylegesen apró pénzre, intézményrendszerre, kommunikációra, stb. Hát ezeket kellene csinálni.
Na csak de ugye... én most vitatkoznék veled, mint kormányzat, és azt mondom, hogy viszont én készítettem 3 cselekvési tervet, az legutolsót nem túl régen éppen, ha jól tudom, tavaly.
Tavaly évvégén.
Igen, megjelent, ez 2013-ban.
Igen, és hát akkor visszakérdeznék én, mint civil, a kedves kormányzat, hogy és mit sikerült ezekből megvalósítani nagy tisztelettel? Tehát, hogy rendre azt csinálja a kormányzat, hogy ezek a 2 éves cselekvési tervekben azokat a feladatokat szemezgeti ki, vagy heréli ki, amikhez, ha lehetőleg semmilyen forrásra ne legyen szükség. És ezeknek is a jó részét nem teljesíti. Tehát, hogy mondjak egy példát rá, régóta az volt egy ifjúság segítő nevű szakma. Ez egy OKS szakma.
Szépen beszélsz múlt időben, gyönyörű.
Hát ez sajnos múlt idő, mert kitalálták, szerintem fontos előrelépés volt, hogy ezt főiskolai diplomává kell tenni. Ezért a következő történet, az ifjúságsegítő szakmát leállították, nincs tovább, lett ifjúságsegítő asszisztens belőle, és az ifjúságsegítőt, ami egy BA, tehát főiskolai típusú képzés lett volna, azt viszont nem akkreditálták.
Igen.
Tehát a mai napig most már van ifjúságsegítő asszisztensünk, de nincs kinek asszisztense legyen. Ugye, és ha most már ez 3 éve így van, 2015 van, most jelennek meg a felsőoktatási rejtélyi tájékoztatók, tehát 2015 őszén sem fog, mert hogy nincs akreditált szakma, sem fog elindulni ifjúságsegítőképzés. Tehát magyarul sikerült ezt a szakmát gyakorlatilag kinyírni, amikor ennél jobb sorsra érdemes, mert ha megkérdezzük azt, hogy bizony a fiatalok a szabadidejükben, hát itt ugye, amikor nem a családon, hanem az iskolában töltik az idejüket, akkor vajon érdekele minket, közösséget, társadalmat, államot hívjam, ahogy akarom, hogy ő mit csinál? Van-e szükség szolgáltatási környezetre, segítségre? Akkor hát csak azt válaszoljuk, hogy hát bizony lenne.
Igen, de hát ez a cselekvési terv ugye elvileg arra szolgálna, hogy ezeket a apró pénzre váltott stratégiai feladatokat végrehajtsa, és azt hiszem szerepelt éppen a legutolsóban a 3-asban az ifjúság segítő szakmának a...
Igen, és hát meg is próbálták akreditálni ezt a Magyar Akreditációs Bizottság, ami nagyon vicces, mert ugye a kormányzati többség befolyás alatt van, az úgy dobta vissza, hogy egy szűk egyoldalas levélbe, hogy hash.
Akkor ez akkor kinek a kudarca?
Hát szerintem részben az egyetemek kudarca, az egyetemek szerintem nagyon buta módon a Szegedi Egyetem vezetésével álltak neki ezt az akkreditációt megcsinálni, részben a kormányzat kudarca, tényleg a jobb kéz nem tudta, hogy a bal láb mit csinál, tehát hogy, hogy de az a baj, hogy leginkább a hosszú távon a kudarc, a kincsattan ez a kudarcostor, az a szakma lesz, meg a fiatal.
Na, erről van szó, pontosan, hogy múltkor valakivel beszéltem, hogy amikor ez az elakadó ifjúságsegítő képzés van, ami mondjuk egy eleme a nem igazán működő stratégiai folyamatnak, annak az igazából egyik fontos szereplője pont az a szakember, aki ebben a dologban nem tudott olyan fajta szakmai különlegességet bizonyítani, amitől érdemes akreditálni.
Itt az a szerintem katasztrofális hibát sikerült elkövetni az egyetemeknek, hogy amikor az ifjúság segítő BA képzésre, tehát főiskolai képzésre igény mutatkozott, kutatások megalapozták ezt, társadalmi igény jelentkezett, tulajdonképpen egy minisztériumi bólintást is kapott a dolog, akkor összeállt 4 egyetem, vagy az elején 8, és azt mondta, hogy majd mi kitaláljuk ezt a dolgot. Akkor ebből 4 kivonult, mert nem értett egyet vele, de nem hívták meg az elméletalkotókat, a kutatókat, a munkaadókat, ugye, hogy hát végig is milyen kompetenciákra lenne szüksége az ifjúság segítőnek, hogy te felvegyed őket. Ezek mind-mind nem csatornázódtak be, hanem hát 3-4 egyetem úgy döntött, hogy jaj, nekünk van romológusunk, akkor tanítsunk roma ügyeket. Tehát nem a feladathoz kerestek munkatársat, hanem néhány ami nagyon jellegzetes egyébként az egyetemeken, hanem a munkatársakhoz kerestek feladatot. Hát ez így nyilván nem megy.
Hát igen, de viszont akkor gyakorlatilag kimaradt a szakma, kimaradt a döntéshozó, tehát gyakorlatilag...
Ebben az értelemben a társadalmi megrendelő, ugye, ami mégiscsak egy minisztérium ilyen értelemben, hiszen van egy parlamenti legitimitás, felállnak a minisztériumok, ők képviselik a társadalmi elvárást, most jól vagy rosszul, ez mindegy, tehát egy minisztériumnak is benne kell lennie, főképp, ha ebben tényleg szakmai típusú véleményt képes formálni, ki maradtak a munkavállalók, vagy munkaadók ebből, tehát hogy ők mit várnának el, ki maradtak a szakemberek, az elméletalkotók, hát hogyne.
Tényleg ez szolgáltatások maradtak ki ebből. Tehát
úgy van.
Tehát igen. De hogyha végigmegyünk ezen a történet, akkor azt mondom, hogy ezen kívül ugye még számtalan ilyen példát lehetne sorolni, hogy tűnik el a szolgáltatás és a szakma akkor tulajdonképpen az ifjúság körül, és akkor körbeérünk és megérkezünk a szakemberekhez, és ahhoz, hogy ti tavaly csináltatok egy izgalmas találkozót, az ennek, hogy összebeszélünk. Mit tud egy ilyen szakember ebben az értelemben összebeszélni, hogyha úgy tetszik a feltételrendszer, a ifjúságban lévő folyamatok sem igazán biztatóak, fogalmazom így. Ugyan van kutatási fedezete valamennyi, mert azt mondtad végül is, de oldatlanul sok eresztékében recsegő, ropogó intézmény vagy világról van szó, amiben vannak szakemberek, és összebeszélünk.
Összebeszélünk. Hát igen, maga ugye ez összebeszélünk első ifjúságügyi kongresszus néven futott ez a dolog, és megint csak kérem, hogy mondjunk gyököt belőle, mert hogy
az egyik... Elfogult vagy
egy, igen, elfogult vagyok.
Semmi baj
egyik,
nincsen.
Egyik alkotója ennek a dolognak. Ugye ennek a történetnek az alapkoncepciója az, hogy mindenkit szólítsunk meg, aki a fiatalokkal hivatásszerűen foglalkozik. Tehát ne csak az ifjúság, a szűk értelmevet ifjúságügyészt, idézőjelbe, tehát aki szabadidőben próbál a fiataloknak szolgáltató környezetet nyújtani, hanem a pedagógust, a pszichológust, a szociális munkást, a szociológust, stb. Tehát aki fiatallal foglalkozik. Ebben az értelemben szerintem egy, hát remélem, hogy nem csak egy ilyen zagyva elegy, hanem egy szép ötvözet kristályosodhat ki, nem feltétlenül csak egy alkalommal, tehát úgy tűnik most már, hogy lesz másfél éves távlatban majd egy második ilyen, Komáromban, illetve Révkomáromban és Komáromban, de hogy tehát tegyük össze azt a tudást, azokat a puzzle darabokat, amiket mi tudunk a fiatalokról, mert más és más tudása van egy leíró típusú ifjúságszociológiának, egy normatív típusú ifjúság pedagógiának, vagy ifjúságpedagógia, tautológia, tehát pedagógiának, ifjúsági szociális munkának, közéleti, a politológiának, ezek más és más típusú tudások. Tegyük össze azt, amit a fiatalról tudunk, hát ha ezek a tudások mennyiségben is többek lesznek, amikor befejezzük magát, ha összebeszélünk alkalmat, és hát lehet, hogy minőségben is más.
Igen, csak azért kérdeztem, hogy mi a célja ennek, mert nagyon izgalmas a dolog most, hogy így mondod, és még azt mondom, beszéltünk arról, hogy én miért nem voltam ott. Én talán azt akarom itt ilyen szempontból beszélgetésből kiszedni belőled, hogy miért menjek egy következőre, hogy szívesen elmegyek, meg el is mondom a véleményem, meg kíváncsi is vagyok egy sok mindenki másra, de mire szolgálnak ezek a tudások, mert ezek a tudások nem ismeretlen tudások, ezek a tudások ott vannak, jelen vannak. vannak a dokumentumokban, tudhatná hát hozzáértő.
Persze, hozzáférhetnénk, ha nagyon akarnánk, így de van. Verseny van az időnkért, és nem mindig férünk hozzá, és nem mindig tudunk utána menni, és nem mindig nyomozzuk ki. Egy, kettő, az írás sokszor nagyon más, mint ugye az interakció, a szóbeliség. Három, egy konferenciára ugye nem csak a szakmai tartalom miatt megy el az ember, hanem azért a személyes szinergiák miatt is, nem csak a találkozásokról beszélek, hanem hogy rájön, hogy Nyíregyházán pont ugyanúgy csinálják, mint a 8. kerületben, hogy egészen más problémákkal küzdenek mondjuk Pécsváradon, mint Sopronban, vagy ugyanazokkal a problémákkal, vagy mi már megoldottuk ezt, és így csináltuk. Tehát, hogy itt tényleges szinergiák vannak azzal, projektek születhetnek, egymásra lehet találni a szó nemes értelmében, és szerintem egy konferenciára azért is érdemes egyébként elmenni, mert tök jó együtt megenni egy burgert, vagy megenni egy
nem erre akartam kifutatni a dolgot egyébként.
Úgyhogy vártam.
De azért viszont az érdekelne, mert ugye ez a konferenciákkal nem lehet leküzdeni ezt az egész történetet.
Nem, hát erről szó nincsen. Ez inkább egy ilyen szinergia. Tehát, hogy tényleg legyünk többen, együtt többen vagyunk, mint egyesével. Nem vagyunk egyedül ebben a térben. Tehát ugye az elején a beszélgetésnek egy ilyen nagyon, nagyon szomorú képet festettünk, és hogy egyébként a gyászos a szakma helyzete. És ezt nagyon sokszor érezheti úgy az egyedi szakmabeli, hogy az én nyomorult tevékenységem is borzasztó gyászos és eredménytelen, és itt vagyok egyedül. Nem vagy egyedül. Ugye a különben dübejövünk van benne a közös halászebb halál.
Igen, hogy... igen, Kis Tibi is énekel valami hasonlót. De igazából azt azért megkérdezem itt a legvégén, mert most már elfogyóban van az idő, hogy végül is nem intéztük erre, csomó dolgot levegőbe hagytunk, meg beszélgettünk egy kicsit.
Ez lenni.
De igazából van-e valami prognózisod, mert ugye az államtitkár asszony végül is ezt nyilatkozta, hogy ma az ifjúság éve lesz, de neked van-e prognózisod, hogy ifjúság ügyben mire lehet számítani a legközelebb jövőben? Nem is azt mondom, hogy 2018-ban, hanem még ebben az évben, jövőre egyáltalán.
Hát én sok konkrétumot ebből egyelőre még nem látok. Én elég szkeptikus vagyok, ez az ifjúság ügyé lesz az év. Tehát ez azért egy picit komolyabb tervezést igényel, mint egy sajtócikk. Hát ha itt tényleg erről lenne szó, akkor már részletes tervek állnának elő arra, hogy létrehozzuk a legitim civil kormányzati párbeszédet,
ez
az ifjúsági törvény, értem én, az ifjúsági törvény, újraindítunk módszertani rendszereket, vagy akár civileket hatalmazunk fel arra forrásokkal és mandátummal, hogy módszertani központokat létesítsenek, hogy az ifjúsági irodák rendszerét elkezdjük dotálni, hogy a kutatásokból hogyan formálunk cselekvést, ne adj Isten, meghívunk kutatókat, ad abszurdum, elmegyünk hozzájuk, és meghallgatjuk őket, hogy akkor mik azok a leglényegesebb fókuszpontok, amikkel probléma van, és ezt majd cselekvésé formáljuk. Nekem egy picit kevés, így január 6-a magasságában az, hogy hát ez nagyon majd ifjúság éve lesz. Ez azt jelenti, hogy március-áprilisra majd előállnak minisztériumi anyagok, nyára már egészen konkrét tervek is, őszre ezt kiadjuk, és itt a tél, amikor véget ér ez a dolog.
Tehát ez egy szeptikus megalapítás.
Hát, és ne legyen igazam, tehát, hogy én bízom a legjobban benne, hogy most itt mindnyájunk közös bölcsessége arra szolgálhat, hogy itt tényleg az ifjúságügy.
Jó, de hát, hogy ez az ifjúságügy, vagy esetleg mellette hogyan alakulhatnak a folyamatok a többi mellette? Mert nyilvánvalóan egy dolog, hogy nem a kormányzat miatt működnek ma az ifjúságügyek, hanem minden öntörvényű, ahogy tetszik, a saját maga mechanizmusa szerint működik.
A fiatalok ettől még felnőnek, akármilyen kormány van, tehát tetszik ismerni a rossz lány és a miniszter esetét, hát én még mindig itt leszek, tehát, hogy a fiatalok felnőnek független attól, hogy éppen van-e kormányunk, vagy nincsen. Az, hogy egy kicsit komfortosabb, vagy jobb körülmények között, vagy olyan támogatással, amit esetleg elképzelünk, hogy nekünk mi lett volna jó, vagy enélkül, hát abban tudhat, abban segíthet esetleg egy kormányzati cselekvés, de ha nem, hát akkor is. Nagy fiúk és nagy lányok.
Nagyon szépen köszönöm a veled a beszélgetést. Rengeteg dolog kimaradt, még eszembe jutott egy csomó dolog, amit aztán át akartam veled beszélni, talán egy második alkalommal, de azért azt elmondom, hogy érdekes lenne majd még azt megbeszélni, hogy jelennek meg ezekben a mostani napi mozgásokban a fiatalok egyáltalán. Miért nem hallatszik annyira a hangjuk, mint amennyire hallatszik, de egy kicsit erről is beszéltünk.
Nagyon én szépen köszönöm a lehetőséget.
És hát hallgassák tovább a Civil Rádiót, de mielőtt még elbúcsúznék, szeretném megköszönni Pogány Gyurinak a technikai közreműködését. Szabó Andrásról ottam, viszont hallásra.
Viszont hallásra.